A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek a kereszteléshez készülve, fennállva a 329. dicséretünknek a második versét énekeljük. Az éneket majd kivetítve fogjuk találni itt a mögöttem lévő falon. 329. dicséretünk második verse, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget, megírva találjuk a Máté evangéliumában, a 28. fejezetben, a 18-tól a következő versekben. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A jól ismert keresztelési, szereztetési ige mellé szeretnék a 139. Zsoltárból néhány verset olvasni. Bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra jelöli meg ezt a Zsoltárt. Én két részre osztottam, az első részletet, ami a Zsoltárnak a második fele tulajdonképpen, ide a keresztség szereztetési igéje mellé szeretném kapcsolni. Tehát a 139. Zsoltárból a 13. verstől néhány verset olvasok. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Csontjaim nem voltak elrejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, és ennek a mai keresztelési alkalomnak a különlegessége, hogy nem csak kisgyermeket, hanem felnőttet is fogunk keresztelni. Azt hiszem, hogy mindannyian, amikor a keresztségre úgy ráhangolódunk lélekben, és végigkezdjük gondolni, hogy az élet az honnan is ered, akkor a nagy ismeretlenségbe így vissza-vissza lépegetve a gondolatainkban úgy megérkezünk abba a titokba, ahonnan az életünk elindul. Hogy az ember egyszer csak észleli önmagán, hogy itt valami bennem megváltozott, valami történik, aminek már a látható formája később a szemünk elé kerülve sok-sok izgalmat és sok-sok örömöt is hoz. De itt az megelőző gondolatokról beszél a Zsoltáros, és azt mondja, hogy de miért, hát hol indul az élet? És aztán olyan szépen megfogalmazza a maga akkori látása szerint, hogy hát az ott indul valahol, amit az emberi szem még nem lát. Ott formálódik, ahol én még csak fel sem fedezem azt, hogy ezért az életért tehetnék valamit, vagy hogy ennek az életnek egyáltalán részévé leszek. Egy különös titokból indul ez az egész, és az ember ma már lehet, hogy beleshet ebbe a folyamatba. Nagyon sokszor van, hogy ugye meglepjük a kedves rokonainkat, a nagyszülőket egy-egy ultrahangos felvételen, hogy nézd, mit hoztam neked, és akkor az ember egy kicsit láttatja önmagával azt a csodát, aminek már kezd a részévé válni. Hát bevallom őszintén, én amikor először egy ilyet láttam, akkor egy ilyen műholdas térképfelvételnél többet nem láttam benne, de amikor az orvos már azt mondja, hogy na hát ez itt a keze lehet, vagy ez itt a feje, ez a szeme, és hát persze mire kíváncsi az ember utána a leggyorsabban, hogy hát kisfiú vagy kislány lesz. És akkor ez a titkos formálódás, úgy érezzük, hogy már birtokunkba került, majd én megnézem, majd én fölkészülök rá, majd én akkor úgy rendezem be a babaszobát. Aztán azért voltak olyan esetek, amikor valaki mindent kékre kifestett, és a kislány megérkezett. Az ember szeretne olyat is látni, ami ott van valahol az Isten titkai között. Ezt a csodát, ezt hadd formálja ő. És a gyermekem is, amikor a kezemben van, vagy elindulok egy felnőtt életen keresztül, akkor mi mindent szeretünk eltervezni, olyan biztosan beállítani, és nem mindig marad hely az Isten csodáinak. Pedig aztán rájövünk, hogy erre nagy szükségünk van. És a gyermekek is hoznak ilyen csodát, meg a felnőtt életünk is hoznak ilyen csodákat, ahol nem az én számításom szerint alakulnak a dolgok. Te már láttad az én alaktalan testemet, mondja a zsoltáros, és formáltál engem. Az azt jelenti, hogy az életünkön valahol ott kell legyen akkor az Istennek a kézlenyomata. Akkor valami mégiscsak abban a törékeny valunkban, amit életnek nevezünk, hordoz abból az Istenből, akinek a gondolata, a bölcsessége, az akarata nem csak körülvesz minket, hanem ott van rajtunk is. Amikor egy kisgyermeket a kezünkbe veszünk, akkor egyből vizsgáljuk, ezt mindig el szoktam mondani, hogy kihez hasonlít. De vajon feltűnik-e az, hogy ez a gyermek Istenhez is hasonlít? Hogy a maga képére lett alkotva? Vagy felnőttként, amikor az életemet élem, a magam sok kihívásával, küzdésével, és belenézek a tükörbe, és látom, hogy most nem tudok mosolyogni, most újabb ráncok jelentek meg rajtam, akkor tudom-e azt mondani, hogy de hát valahol engem az Isten formált, és az Isten képűségem, az meg kell legyen, még a tükörképen mögött is. Valahogy így indul a dolog, és aztán kérdés, hogy merre megy ez az élet? És erről is ír a zsoltáros egy olyan mondatot, amit mi már nagyon nehezen tudunk értelmezni. Azt mondja, hogy könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. A könyvedben minden meg volt írva. Nagyon sokan gondolkoznak ezen, hogy hogy is van ez, hogy megvan írva a sorsunk, vagy nincs megírva a sorsunk. De elmegyünk különféle irányokba, hogy ezt megértsük, megtudjuk. Valaki ezt jelentse ki nekünk ezt. Nem véletlenül egyébként, hogy Isten nem úgy küldi el a gyermekeinket is, hogy egy ilyen használati útmutatót letesz mellé, és azt mondja, hogy na hát ez lesz vele. Hát egy szülői élet így is meg van terhelve azzal a sok aggodalmaskodással, hogy fogom megoldani, ha jön valami. Na hát, ha még előre is tudnék mindent, mekkora terhet kellene cipelnem? És akkor sors, vagy nem sors? Én alakítom az életemet? Én ronthatom el, vagy én vihetem jó irányba? Vagy ezt valaki befolyásolja? Vagy Isten meghatározta az egészet, és pontról pontra leírt, hogy nekem mit kell végigcsinálnom, és én szinte szenvedek attól, hogy egy ilyen rend szerint kell majd végigmenjek az egész életemen. Nem erről beszél a zsoltáros, hanem azt mondja, hogy azért nagy dolog azt gondolni, hogy van az Istennek egy terve felőlünk, hogy nem sors van, hogy itt nem arról szól az egész, hogy vannak események, amiket vagy elkerülhetek, vagy nem fogok elkerülni, hanem arról szól az egész, hogy Isten nem hoz létre életet anélkül, hogy tervet ne tenne mellé, hogy ne mondaná azt, hogy én nem véletlenül teremtettem meg, hanem van egy célja annak az életnek. Ezt lehet filozófikusan is végig gondolni, mi a terve az életemnek. És lehet úgy is, hogy a mindennapok valóságában ezt megpróbál megtalálni. Ugye ennek a kisgyermeknek nagyon sokrétű a célja azok között is, akik között él. Sok mindent meg kell tanítson nekik, amit felnőttként elfelejtettek, vagy soha előtte nem tudtak. A felelősséget, a szeretetnek a mélységét, az odafigyelést, ezeket mind meg kell tanuljuk. Nélkülük nem tanulnánk meg. És azt is meg kell tanuljuk mi is, hogy nem mi adunk célt nekik, hanem az Istennek tényleg megvan egy terve. és akkor, amikor meg felnőttek vagyunk, akkor meg ez szerint próbáljuk a magunk vigasztalását is megtalálni, hogy amikor elakadunk bizonyos dolgokban, és véget érnek a saját gondolataim és a megoldásaim, akkor azt tudom mondani, hogy de Istennek van egy terve. És az Isten terve, hogyha ő életet hozott létre, akkor az jó, akkor az arról szól, hogy engem megtartson, hogy engem vezessen. Valahol a keresztségben is, amikor ide tesszük az életünket felnőttként, vagy akár gyermekként, és azt mondjuk, hogy de hát nálad van minden hatalom menjen és földön. És azt szeretném, hogyha ez a hatalom engem végig kísérne ezen az úton, akkor nem mást kérek, mint azt, hogy hadd emlékezzek mindig arra, hogy én tőled indultam el. Te akartad, hogy legyek. És hogy nálad van a terv, amivel végig viszed az életemet. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni most a keresztséget, ebben az ünnepi alkalomban, amikor egészen az élet kezdetén, vagy akár már az életnek a folyamán oda kerülünk az Isten mellé, és örömmel fogadjuk el azt az ígéretet, amit Jézus mond, veletek vagyok minden napon világ végezetéig. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek, és egy kérdést pedig a felnőtt keresztségben részesedőnek. Jöjjetek, álljunk fel erre az ünnepi alkalomra, és kérlek benneteket, hogy hallható szóval, szerintem a maszkot nyugodtan le lehet ehhez venni, hallható szóval és őszinte lelkiismerettel feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Először hozzátok fordulok és kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Anikó, tőled kérdezem, akarod-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassál? Felejed, akarom. Ismét hozzátok fordulok, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről, hogy a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, formáltatást, életre hívást és gondoskodást köszönünk meg most neked, hogy nem csak tőled ered az élet, és minden életen ott van a te ujjadnak, kezednek lenyomata, hanem hogy ezeket az életeket nem veted el magadtól, hanem hordozod. Így köszönjük meg a kezdetét, az indulást, az egymással való ismerkedést, a szeretetnek azt a gyakorlását, amelyben oly sok mindent megtanulunk. És így köszönjük meg, hogy az egész úton végig ott maradsz mellettünk. Hogy valóban nem sorsnak vagyunk kitéve, nem kell attól rettegnünk, hogy saját döntéseinkkel minden tervedet áthúzzuk, hanem hisszük, hogy van egy szent akarat, amely minket keres, megtart és oltalmaz. Így szeretnénk eléd vinni azt a családot, amelyben sok az öröm, amelyben ott van a hálaadás, de ott van a felelősségnek a tudata is. Ebben áld meg őket, segítsd a munkálkodásukat, tedd teljessé az örömüket. Így imádkozunk akkor is, amikor az életünkben felismerések vannak, hadd vezessenek egymás után ezek a gondolatok oda te hozzád. Így kérünk áldást gyermekre és felnőttre, és közösségre, családra és gyülekezetre egyaránt. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és maradj továbbra is gondviselő Istenünk. Amen. Zélia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Anikó, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 261-es számú dicséretünknek az éneklésével. 261-es számú dicséretünk első és második verseit fogjuk énekelni. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten ígét olvasom szintén a 139. Zsoltárból, most a Zsoltárnak az első 12 versét hallgassuk figyelmes szívvel. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől hová fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, fennállva ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán egy kicsit megkérdőjeleződik, hogy miért is szólítunk most meg téged, hiszen valóban mindent tudsz rólunk, tudod, hogy mi van a szívünkben, ismered járásunkat, kelésünket, az egész életünk ott van előtted, hogy hallottuk, hogy terved van felőlünk. Mégis szükséges, hogy egy kicsit mi is megfogalmazzuk mindazt, amit átélünk, amiben benne vagyunk, ahogy téged keresünk. Köszönjük, hogy van erre lehetőségünk, kicsit kibeszélni azt, ami feszíti a lelkünket, és így szembenézni talán önmagunkkal is. Köszönjük, hogy minden mögött, hogy mi mit mondunk el, és hogy vannak-e jó szavak hozzá, ott van az az ismeret, amely tudja azt, hogy mi az, ami nekünk használ, mi az, ami javunkra van, ami nekünk most szükséges. Így szeretnénk most letenni a saját kérdéseinket, és átengedni magunkat a te szavadnak. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, add a lelkedet, hogy munkálkodjék mi bennünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására az 512-es számú dicséretünk első versével készüljünk. Szólj, szólj hozzám, Uram! A 139. Zsoltárnak a 6. versét olvasom alapígeként, amely így hangzik. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Foglaljuk el a helyünket. Egy csodát tönkre lehet tenni azzal, hogy elkezdjük magyarázni, és lehet, hogy sokkal jobb lenne most azt mondani erre az igére, hogy hát ez így van. És nem fűzni hozzá emberi gondolatokat, megközelítéseket, amellyel ezt a csodát fel akarjuk oldani, vagy érthetővé tenni. Valóban így van, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni, mondja a zsoltáríró. Istenre néz az ő bölcsességére, gondviselésére, arra az értelemre, amit a mi értelmünk nem tud befogadni. Azért mégis szeretnék egy-két gondolatot hozzátenni, talán éppen azért, hogy ezt felemeljem, vagy jobban kiemeljem. Az ember azt gondolja, hogy a tudás az a kíváncsiságunknak a kielégítése. Legalábbis először talán így indulunk neki, ahogy a kisgyermek is megpróbálja felfedezni a világot, mi miért van, mi hogyan működik, amit szétszedtem, össze lehet-e rakni utána. Ez a kíváncsiság sok mindenre meg is tanít bennünket. Talán éppen az életben is ad egy olyan lehetőséget, hogy ennek a mintájára megpróbáljuk később vezetni a saját életünket, vagy megoldani benne az élethelyzeteket. De aztán úgy rájön az ember, hogy a tudás az nem a kíváncsiságból születik, vagy ha abból is születik, nem arra nézve jelent nagyon sokat, hanem inkább a biztonságérzetet szeretnénk vele megtalálni. Ha valamit tudok, hogy működik, akkor azt egy kicsit az uralmam alatt tartom is. Ha úgy teszem meg a felfedezéseimet ebben a világban, hogy megismerem annak a rendszerét, a működési elvét, ezt beleviszem természetesen a kapcsolataimba, hogyha én tudom, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, ha van egy ismeretem róla, egy tudásom, akkor biztonságban érzem magam. akkor tudok ezzel számolni, akkor tudok kalkulálni, akkor tudok tervezni. A zsoltárírónak lehet, hogy volt egy ilyen egykori énje, aki vágyta ezt a tudást és ezt az ismeretet, hogy tényleg biztonságba érezze magát. És miközben erre nagyon törekedett, az ellenkezője hozta számára a megnyugvást és a békességet. Nem ő lett az, aki mindent tud, de találkozott valakivel, aki bölcsebb nála, aki nála mindent tud, mindent jobban tud, sőt, őt a legmélyebben ismeri. Ismeri az akaratát, ismeri a vágyát, ismeri a gondolatait, ismeri a bűneit is, ismeri az eleséseit, mindent tud róla. Ami nekünk így elsőre egy félelmetes dolog, hogy valaki majd mindent tud rólam, a számára már biztonság és biztonságérzet. Hogy jut ő el ide, és vajon erre eljuthatok-e én is? Ez ennek a vasárnap a kérdése. Egy biztos kapcsolatban azt feltételezem mindig, hogyha eléggé ismerem a másikat, akkor sokan biztosabban tudok ráhagyatkozni. Egy kicsit így van ez még az elején a szülő-gyermek kapcsolattal, hogy a szülő, ha sokkal többet tud, mint én, és a kisgyermek ezt feltételezi, akkor ráhagyatkozhatom. Aztán persze megkérdőjelezi ezt a tudást. Aztán utána az ő tudása a szülő felé nő. Nekem csak ilyen 9 és 13 év közötti gyerekeim vannak, de néha sokkal okosabbak, mint én. Legalábbis ők azt gondolják, hogy sokkal jobban látják azokat az élethelyzeteket, amiben én akarom őket eligazítani. Miért nincs meg az a bizalom, hogy az én tudásom az ő javukra szolgál? Valamit elrontottam a nevelésükben? Valami hiányzik, amit nem adtam át? Nincs elég tekintélye, mint szülőnek, hogy ő elfogadja, hogy amit én tudok, a számára többet jelent, az jobb lesz neki? Mindenkinek megvan ez a saját útja, és mindenki ezt a saját utat maga kell megharcolja. Ez a zsoltár ugyan azzal kezdődik, hogy Uram, te mindent tudsz rólam, de én azzal az előfeltételezéssel érek, hogy a zsoltárírő előbb Istenről akart mindent tudni. Mint ahogy valószínűleg mi is így vagyunk ezzel. Uram, mit kell tudjak rólad ahhoz, hogy elfogadjam, hogy beleszólsz az életembe? Mit kell tudjak rólad ahhoz, hogy bízhassak benned? És akkor egy kicsit a zsoltárt most ebből a szempontból újraolvasnám, vagy újra gondoltatnám magunkkal. Uram, én szeretnélek megvizsgálni téged. Ki vagy te? Jó lenne többet tudnom rólad. Vajon igazságos az Isten, vagy nem igazságos az Isten? Vajon jó az Istennek az akarata, vagy nem jó? Vajon jó a terve, amiről most a keresztségben is szó volt, hogy az életem az ő könyvébe már be van jegyezve? Vajon nem akarom én is tesztelni Istent, hogy megvizsgálom? Jó-e nekem a vele való kapcsolat? Az segít-e rajtam? Aztán szeretném megnézni, hogy Isten mit csinál. Egyáltalán csinál valamit? Miért nem avatkozik be élethelyzetekbe? Akkor, amikor nagyon vár rám, amikor nagyon kell. Jó lenne tudni, hogy Isten most leült, vagy éppen feláll. Most miért nem csinál semmit, most meg miért avatkozik bele mindenbe? Szeretném tudni azt is, hogy mit mond. Tehát szép dolog ez a bibliaolvasás, meg emberek azt mondják, hogy hozzájuk szólt Isten, na de most ez hogy jön közel hozzám? Ezt hogy kell értelmezni? Nekem is fog szólni? Mit mond egyáltalán? Azok a szavak, azok helyre teszik majd az életemet? Jézusnak annyi különös mondása van a Bibliában, ami az elsőre az emberi értelmet tényleg meghaladja, mert a fordítottjáról szól, mint amit én el tudnék képzelni. És szeretném az Istent körbefogni minden oldalról. És amikor a zsoltárírő ezzel próbálkozik, akkor találkozik azzal, aki pont a fordítottját mutatja meg, és azt mondja, hogy te nem fogsz ismerni engem, de én ismerlek téged. Vajon ezzel beéred-e? Hogy én nem látok be az Isten minden titkába, de ő az utolsó titkamat is ismeri. Vajon ez rossz lesz nekem, vagy jó lesz? És nem az győzi meg a zsoltárírót, amit ő tud Istenről, hanem az győzi meg végül is, hogy Isten meg mindent tud róla. És akkor, Uram, te megvizsgálsz engem, és ez nem baj. Megvizsgálsz, mert szeretnéd tudni azt, hogy mi van a lelkem mélyen, és te ismersz. Tudod a vágyaimat, tudod az álmaimat, tudod a félelmeimet. Tudod, hogyha leülök, és ha felállok, egy kicsit átvitt értelemben, amikor leül az ember élete, az, amikor nincs reménység, akkor, amikor nincs gondolat, amikor nincs vágy. És tudod, amikor felállok, mert elhatároztam magam, és valamit csinálni akarok. Tudod azt is, hogy a nyelvemen nem tudom mindig megfogalmazni azt, hogy mit érzek, hogy mit gondolok. Csak ilyen kusza fél gondolatok ezek, és te érted. Te vagy az egyetlen, aki nem érted félre azt, hogy mire gondolok. Megpróbáltam elmondani egy másik embernek, és nem értette. Láttam az arcán, hogy nem érti azt, hogy mi zajlik bennem. De te érted. És körülfogtál engem. Kezedet rajtam tartod. Nagyon szép ez a kifejezés. Egyszerre benne van az áldás, és benne van az oltalmazás is, hogy valaki körülvesz a maga védelmével, és valaki azt mondja, hogy de én azt akarom, hogy ez a dolog működjön, hogy ez az élet, ez életté váljon. Azt mondja, hogy most már nem az a kérdésem, hogy ki Isten. Isten az, aki mindent tud rólam, és aki ezzel a minden tudásával szeretne közelebb kerülni. És aki mindent tud rólam, és nem él vissza, arról én már bátran feltételezem azt, hogy na, az szeret engem. Az szeret. Emberi kapcsolatokban is egy kicsit benne van. Azt gondoljuk, hogy tényleg akkor tudom rábízni a másikra magam, ha én tudok mindent ő róla. És nagyon nehezen éljük meg azt, hogy van egy olyan szeretet, hogy ő tud mindent rólam, és ezzel együtt vállal engem. Pedig ez egy nagyobb csoda. Sokkal nagyobb csoda, mert hogyha elfogad engem valaki a tökéletlenségemmel, a szerencsétlenkedéseimmel, a bűneimmel, azokkal a dolgokkal, amikre én se vagyok büszke, akkor az igazi szeretet. Míg hogyha a másikat akarom mindig megismerni, és a megismerést teszem a bizalmamnak az alapjává, és azt mondom, hogy csak akkor bízok benned, ha te tökéletes vagy, akkor nekünk nincs jövőnk. Akkor nincs kapcsolati rendszerünk, vagy lehetőségünk. Uram, te vagy az, aki ismersz. És ez jó nekem. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, és nem tudom felfogni. Azért merre tesz egy másik dolgot is, hogy na ez így rendben van, hogy Isten mindent tud rólam, de hol van ez az Isten? Hol vannak a világnak azon pontjai, ahol megtalálom, és hol van az, ahol nincs ott, ahol nincs jelen? Tehát nem is így képzeli ő el, csak párhuzamként használja, hogy nem a világban keres helyeket, ahol Isten van, vagy Isten nincs, hanem az életét teszi oda, és azt mondja, hogy lesznek olyan élethelyzetek, amikor érezlek téged, és te ott vagy, és lesznek olyanok, amikor nem érezlek téged, mert nem vagy ott. És akkor olyan szép képeket használ. Azt mondja, hogy ha mennybe szállnék, vajon ott vagy? Ha a halottak hazájába feküdnék le, akkor te ott vagy? És erre azt mondja Isten, hogy hát hogy ne lennék ott? Megpróbálja ezt a függőleges síkon a legmagasabb pontját az életnek, meg a legmélyebbet beállítani. És azt kérdezi, hogy ha mennybe szállnék fel, hogyha minden értelmemet meghaladó nagy csodákat akarok elgondolni, amiben benne vannak az álmaim, a vágyaim, a csúcs az életembe, akkor te odáig is elkísérsz. Hajlandó lennél együtt álmodni velem? És a legmélyebb pont, és ha lefekszem a holtak hazájába, ami mindig visszatérő kérdés, hogy elmúlok, nem leszek, és mi van az elmúlás után, ott is ott leszel? Odáig is elér majd a hatalmad? Ezek nagyon különböző dimenziók, mint a hétköznapi életünk. Vajon az Isten oda is követ bennünket? Van persze ennek egy ellentéte, amiben az ember meg csak ezeken a helyeken keresi Istent. Nagyon szomorú vagyok, amikor valaki mindig azt feltételezi, hogy egy templomban és egy Isten tiszteleten vagy csak a mennyországról beszél a lelkész, vagy csak a halálról. Nem, a kettő között ott van az élet. És a zsoltáros pont azt kérdezi, hogy az életet azt ismerem, abban próbálom keresni az Isten jelenlétét, de aztán ott vannak a végek, a más dimenziók. A templom lét az nem egy ilyen szeánsz, hogy ide bejövünk, és akkor egy másik dimenzióba átrepítjük a gondolatainkat, és azt mondjuk, hogy na ezekkel foglalkozunk. Az nagyon erősen belekötődik a mostani életünkben, a jelenünkbe, és Isten azt mondja, hogy igen, és én ott vagyok. A végén is, a gondolataidnak, meg közben is. És aztán utána mond egy másik párhuzamot, és azt mondja, hogy de hogyha a hajnal szárnyaira kelnék, vagy a tenger túlsó végén laknék, akkor ott elérnél engem? Ez már egy ilyen vízszintes horizont. A kelet, ahol a hajnal megindul a nap felkeltével, és aztán a tengeren túl, nyugaton, ahol majd lenyugszik, megint csak az a nagy kérdése, hogy az élet végső helyzeteiben számíthatok rád? Ott, ahol minden elindul, ahol nekifutok dolgoknak, ahol nagy levegőt veszek és belevágok, ahol megcsillantod a reménysugarat, azt tényleg te csinálod, vagy csak ez egy ilyen csalfa vak remény, egy déli báb, aminek az ember mindig hisz, ott vagy az indulásokban? Tényleg te mozdítod az életemet? És a végén ott van a beérkezés. El fogsz kísérni addig? Befejezed azt a munkát, amit elkezdtél bennem? Vagy pont akkor, és aztán itt van az utolsó kép, amikor a sötétség körülvesz engem, amikor nem tudok tájékozódni, amikor nem tudok semmibe megkapaszkodni, amikor a legnehezebbek a gondolataim és a terheim, pont akkor nem leszel ott? És akkor azt mondja, hogy olyan sötétség nincs, hogy abba az Isten világosságot ne tudna gyújtani. Sőt, ha az Isten ott van, akkor az a sötét már nem is sötét, az már maga a világosság. Megint csak azt mondom, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, és nem tudom felfogni. De mégis azt mondja ez a zsoltáríró, de ez az életem. Az Istennek ez a csodálatos titka, az az én életem. Az én életemnek a záloga, a biztosítéka. És kétféleképpen szeretném ezt összefogni, vagy összegezni. Egyfelől rá lehet csodálkozni, tényleg Istenre, az ő munkájára és az ő nagyságára ezzel, és azt mondani, hogy én nem érem fel azt a tudást, amivel te igazgatod ezt a világot, meg igazgatod benne az én életemet is. De egy kicsit el lehet mondani úgy is, hogy ez a tudás, ez ott van bennem is. Hogy az Isten úgy ismer engem, hogy én sem ismerem önmagamat. És nekem van egy olyan tudásom, hogy az Isten, ha tud is rólam mindent, hogyha a legféltettebb titkaim is ott vannak nyitottan előtte, akkor az mind-mind azt a célt szolgálja, hogy ő bemutassa a velem való törődését, hogy abba belelépjen, ahhoz közel jöjjön, abba engem megemeljen. Annak a hatása, hogy Isten ismer engem, valahol meg kell jelenjen az életemben. És ezt a zsoltár így írja le ezzel a fogalommal, hogy ez békesség, ez valami megnyugvás, hogy jó helyen van, jó helyen vagyok, hogy az Isten azt az ismeretet, amivel rendelkezik, a javamra fordítja mindig. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy a kérdéseink és keresésünk végén ő hozzá megérkezzünk. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak? Sokszor megéltük azt az élethelyzetet, amikor úgy elhagytunk volna mindent is, elmenekültünk volna a világból is, talán előled is elrejtőztünk volna, vagy magunk elől, mert semmi sem volt a helyén, semmi sem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Lehet, hogy a zsoltárírói is ismerte ezt az érzést, és így térképezte fel az egész világot, a saját lelki világát is, hogy vajon hol van az a hely, ahol Isten végképp magunkra hagy minket. Egykor elhangzott egy nagyon fájdalmas mondat a kereszten, Krisztus imádságában: miért hagytál el engemet? Ez a mondat betöltésre került. Ettől kezdve senki nem állíthatja azt, hogy Isten nincs mellette. De akkor segíts megtalálnunk téged. Segíts megérezni azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül. Segíts bátorítást meríteni abból, hogy te ismersz minket, és legyen csodálatos nekünk ez a tudás. Igen, hatalmas, és ne is akarjuk felfogni. De adjon békességet. Így kerestünk ma is. Sok-sok kérdéssel, sok-sok gondolattal, sok-sok életérzéssel, és reméljük, hogy tudsz bennünk rendet rakni, és békességet teremteni. Így imádkozunk azokért is, akik ebben a nehéz helyzetben betegek, akár testben, akár lélekben, akik elfáradtak, elcsüggettek, tényleg elegük van már mindenből. Nyisd meg a csodáidat előttük. És így imádkozunk azokért is, akik a múltba néznek, akik néha mennybe tekintenek föl, máskor a holtak hazájába néznek le. Hadd legyen békességük, hogy a legvégső helyeken is ott vagy. És imádkozunk országunkért, népünkért, jelenlegi helyzetünkért. Keressük a kiutat emberi bölcsesség és tudás alapján. Lehet, hogy egy kicsit változtatni kéne a gondolatunkon, és megint csak rád tekinteni. Te mindent látsz, mindent tudsz. Hadd legyünk jó helyen a te kezedben. Így szeretnénk rád hagyatkozni, rád bízni most is az életünket. Hallgass meg imádságunkat, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe az adakozás lehetőségét. Hirdetem a gyülekezetben, hogy a jövő héten, a hónap utolsó vasárnapján megterítjük az úrasztalát, úrvacsorával egybekötött istentiszteletre hívogatunk mindenkit. Mai istentiszteletünket a 266-os számú dicséretünk harmadik versével fogjuk közösen befejezni, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 266-os számú dicséretünk harmadik verse: zengjen minden szívben boldog hálaének.
keresztény magyar.